A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk igéjét, amint az megírva található Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetében, az 1-től a 13. terjedő versekben. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld széléig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik. Újjongjanak a kősziklán lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken. Az Úr elindul, mint egy hős, indulatba jön, mint egy harcos, harsányan kiált, diadalmaskodik ellenségein. Az a szent ige, amelynek alapján ma előttetek szólni kívánok a Szentlélek segítségével, megírva található Máté evangéliuma 12. fejezetében, az 1-14 versben. Abban az időben Jézus gabonaföldeken ment át szombaton, tanítványai pedig megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni. Amikor ezt meglátták a farizeusok, szóltak neki: íme tanítványaid olyat tesznek, amit nem szabad tenni szombaton. Ő pedig ezt válaszolta nekik: nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kíséretével együtt megéhezett? Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem lett volna szabad megennie sem neki, sem az ő kíséretének, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot, mégsem vétkeznek? De mondom nektek, hogy még a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Mert az ember fia ura a szombatnak. Onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadkező ember. Megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene. Ő pedig ezt mondta nekik: ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Az ember pedig mennyivel többet ér a junál? Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: nyújtsd ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze, ugyanolyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Kedves testvérek, hol a határ? Ahány ember és ahány kor, annyiféleképpen adnánk választ erre a kérdésre. Ha most minden kontextus nélkül tettem volna fel a kérdést valakinek, akár azt is mondhatja, hogy sehol. Szabadon járhatunk, kelhetünk az országok között, kis túlzással akár az egész világban is. Nincsenek határok. Ha 20 éve kérdeztem volna ugyanezt, akkor a szlovák-magyar határra gondoltak volna sokan, ahol akkor még nem volt annyira könnyű átjutni. 20 éve még ennél is közelebb laktam a határhoz, hiszen a városom közepén húzódott. Persze, kis túlzással. És itt eljutunk oda, hogyha 100 évvel ezelőtt kérdeztem volna, hogy hol a határ, akkor sokaknak valamelyik tengerképe merült volna fel a lelki szemei előtt. Így vagy úgy, de a határok hatással vannak az életünkre. Legyen szó országhatárról, ami többé-kevésbé mesterséges, vagy természeti korlátról, ami elválasztja a két oldalán élő embereket, ezáltal más az életük is. De gondolhatunk azokra a szabályokra, törvényekre is, amelyek határt szabnak a szabadságunknak. Egy bizonyos pontig mindent szabad. De ha átlépünk egy határt, akkor megváltozik a helyzet. Ha így tekintünk a határra, akkor az valami félelmetes dolog, amitől jobb távol tartanunk magunkat. Mégis az ember valahogy szereti feszegetni a határokat. Nem csak a szabályok terén, de a saját határait is. Legyen szó béketűrésről, munkáról, vagy éppen sportteljesítményről, időnként mindegyik arról szól, hogy azt a pontot keressük magunkban vagy másokban, ahonnan szinte már nincs visszatérés. Pedig tudjuk, hogy ha csak egy picit is átlépjük, akkor talán már tényleg nem lesz visszatérés. De mégis, mintha belénk lenne kódolva a kíváncsiság, a szabadság utáni vágy, hogy Isten azt mondta az embernek, hogy az egész földet neki adja, és talán most is erre vágyunk, csak nem vagyunk egyedül. Na de, mi az, amire már azt mondanánk, hogy az tényleg túlmegy minden határon, ami felháborító, megbotránkoztató, megbocsáthatatlan, visszafordíthatatlan? Mint mindenre, erre is találunk választ a Szentírásban. És most minden hittanos és kátés fellélegezhet, mert most tényleg Jézus a válasz. Jézus túlmegy minden határon, amit ember el tud képzelni, vagy ki tud találni. A most felolvasott igeszakaszban, Máté evangéliumában a tanítványokkal sétálgat, és gyakorlati képzést tart nekik. Megszegi a szombatot. És ne vonogassuk a vállunkat, mert ez nagyon komoly szabálysértés ám. Annyira komoly, hogyha nem egy szombatnapi járóföldön belül történt volna, akkor szemtanúja sem lehetett volna az eseménynek. Kíváncsiságból utána néztem, hogy szombaton akkora távolságot lehetett megtenni, ami eredetileg a szövetségláda és a tábor között volt a pusztai vándorlás idején, ez pedig 2000 könyök, ami esi mértékegységre fordítva legfeljebb 1 kilométert jelent, illetve 1000 métert. Egyébként pedig a maradjon mindenki otthon a 7. napon utasítás volt érvényben Mózes 2. könyve alapján. Tehát ha Jézus kicsit arrébb tép kalászot a tanítványaival, akkor az őt vádoló farizeusok ugyanúgy megszegték volna a saját törvényeiket. Mert a szombatról szóló törvény nem Isten utasítására lett ilyen bonyolult, mint amilyen. Mózes csak 10 szabályt kapott Istentől, abból a 4. említi a szombatot, amit meg kell szentelni. De hogy a megszentelés mit is jelent pontosan, azt már az emberek találták ki hozzá. Kertet kapálni megszentelés? Nem. Templomba gyalog menni? Igen. Hazafelé megállni a boltban? Erre majd a végén válaszolok. Egy kissé szarkasztikus meglátás szerint azért nem jött még vissza Jézus, mert akkor jön el a világ vége, ha egyszer minden zsidó egyszerre betartja a szombatot. De egyáltalán mit kell betartani? A kalásztépéssel az volt a baj, hogy az munkavégzésnek számít, tehát tilos. Nem az volt a baj, hogy éhesek, és nem kellett volna másnapig várniuk, egyszerűen kérhettek volna kenyeret valakitől. Sőt, a sorvatkezű is kibírta volna másnapig, gondolom várt már addig is eleget, hogy szinte mindegy legyen számára. De akkor hogy értették volna meg a zsidók, hogy a hetedik nap megszentelése nem az, aminek ők tartják? Hát sehogy. Így viszont rendesen meg lett nekik magyarázva. Az a legérdekesebb számomra ebben a történetben, hogy a farizeusok, akikkel annyira szeretünk gúnyolódni, nem is azért voltak felháborodva igazán, mert Jézus megszegte a szombatot. Sokkal inkább azért, mert Jézus túlságosan könnyen átlátott rajtuk, és rámutatott a hibáikra. Rámutatott arra, hogy Isten nem kér az ő szombatjukból. Ráadásul a határok, amiket ők maguk húztak, még saját maguk sem tudják betartani. És eközben egyáltalán nem értik, hogy mi a törvény lényege. Nem azon van a hangsúly, hogy tépünk-e kalászt, vagy hogy munkának számít-e gyógyítani. Hiszen attól, hogy otthon ülünk, még nem szentelünk meg semmit. Maga a szó azt jelenteni, hogy azt a napot tegyük félre Isten számára. Legyen különleges, neki szánt nap, amikor nem magunkkal törődünk, hanem neki szánjuk magunkat, az időnket, az ő igényeit a magunk elé helyezzük. Jézus erre mutatott rá, és ezért természetesen végezni akartak vele. Egyszerre komikus és szomorú, hogy Isten személyesen szólt hozzájuk, és így elment mellettük. És higgyétek el, testvérek, hogy ez most is így van. Amikor a farizeusokkal gúnyolódunk, én legalábbis előszeretettel, amikor folyton őket állítjuk a hittanosok, a gyülekezet, vagy bármilyen hallgatóság elé rossz példaként, akkor egy kicsit a beszélő is azzá válik. Vagy amikor azok felett ítélkezünk, akik vasárnap dolgoznak. Vagy azok fölött, akik innen hazafelé bemennek tejfölért az ebédhez. Vagy azok fölött, akik délután biciklizni mennek majd. Megszentségtelenítik a hetedik napot? Feltétlenül. Azzal, hogy nem értik meg. Ma még nem mondtam egy közlekedéses példát se, illetve egy órája igen, de most elmondom újra, mert nagyon szeretem a közlekedéses példákat, úgyhogy lefordítottam a közlekedési törvényt, az egészet, a negyedik parancsolat mintájára, és most föl is olvasom. Ne akadályozz, és ne veszélyeztess senkit. 5,5 szó. És tudjátok, milyen hosszú az aktuális törvény a közlekedésről? Körülbelül 40 oldal. Persze vannak benne más apró, fontos részletek is, de a nagy része a 40 oldalnak arról szól, hogy az emberek okoskodása miatt egyre aprólékosabban kellett megfogalmazni, míg végül szinte betarthatatlanná vált. És teljesen biztos vagyok benne, hogy akárhogy is jutottatok el ide, nem tartottátok be mindet. Én például, csak hogy lázadjak, mert nekem volt a legrövidebb az utam, szándékosan nem néztem körül, amikor kiléptem az utcára, majd pedig a járda bal oldalán jöttem. De remélem értitek a lényeget. Jézus arra mutatott rá, hogy a sok határkeresés miatt, a korlátok feszegetése miatt szem elől tévesztettük a szombat lényegét. Vagy mondhatok vasárnapot is, vagy hetedik napot, vagy úrnapját, azon nem változtat semmit. És azt hiszem, Jézus nem a mutatvány kedvéért gyógyította meg a sorvadkező embert, hanem mert a proféciát és az atyától kapott küldetését teljesítette be vele. Az elején Ézsaiás könyvéből olvastam egy részletet, és nem véletlenül, mert miután Jézus meggyógyítja az embert, pontosan ezt az igeszakaszt idézi, amit a farizeusoknak is nyilván jól kellett ismerniük. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Kérlek titeket, testvérek, hogy szenteljétek meg az Úr napját. Tartsátok be a parancsolatot. Tegyétek fel magatoknak a kérdést, hogy hogy tudom én megszentelni ezt a mai napot? Hogy tudok ma olyat tenni, ami Isten dicsőségét szolgálja? Mi az, ami igazán illene valakihez, akit Isten a gyermekeként tart számon? És ne azt keressétek, hogy hogy lehet ez alól kibújni, minél kevesebb erőfeszítéssel megúszni, megkerülni, kikerülni, kijátszani. Mert ez a parancsolat értünk is van. Akinek a vasárnap a hét utolsó napja, zárja le azzal a hetet, hogy Isten dicsőségére odaszánja. Aki a hét első napjaként tekint rá, tekintsen rá úgy, mint egy újabb lehetőségre, hogy Istennel induljon el egy úton. Aki pedig a ciklikusságot látja a hetek napjaiban, vegye úgy, hogy ez egy biztos pont, ahol Istennel találkozni lehet. Egy kicsit megpihenni, lelassítani, és ő rá figyelni. Remélem, hogy így meg tudjuk majd érteni, hogy miről is szól ez a nap. És meg tudjuk majd úgy szentelni, hogy az Istennek tetsző legyen. Amen.